Ceauşescu halálával azt hiszem, hogy Romániában szimbolikusan is lezárult a 20. század, és mint minden meghatározó politikus vagy közéleti személyiség esetében itt sem beszélhetünk egyértelműen fehér és fekete dolgokról, tehát mérlegre kell tenni az ő politikai közéleti pályafutását, és aztán akkor ki maga levonhatja a következtetéseket. Tehát én is láttam a különböző online felületeken azt, hogy emberek írnak indulatból jót vagy rosszat, legtöbb esetben rosszat, de azt gondolom, hogy ezeket érdemes kiszálazni, alaposan megnézni, és akkor úgy egy döntést hozni, hogy kinek milyen véleménye van erről a nagyon hosszú és nagyon bonyolult pályafutásról, amely egyféleképpen kezdődött és másféleképpen végződött. Tehát Ceauşescu, visszakanyarodjak az ő hagyatékához, szerintem egy nagyon erős lenyomata a 20. századi román történelemnek, 20. század második felében megtapasztalt román történelemnek, és az ő sorsa végigköveti azokat a nagy-nagy változásokat, azokat a nagy töréspontokat, amelyek jellemezték az ország történetét a második világháború utántól. És még annyit, mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy én azt gondolom, hogy minden pozitívum és negatívum ellenére azt mindenképpen kijelenthetjük így indulásként, hogy Ceauşescu egy nagy változó, egy nagy kaméleon politikus. Ezt lehet negatív vagy pozitív értelemben is egyaránt értelmezni. Egy olyan személyiség, aki menet közben váltott, tanult, alkalmazkodott, és én mindenképpen egy nagy-nagy erényének tartom azt, hogy a 20. század, a kommunizmus, a rendszerváltás közepette, ezekben a kemény, ideológiailag is meghatározó életkörülmények közepette képes volt a változásra. És ebben a változó folyamatban voltak jó, meg voltak kevésbé jó dolgok, amelyek az ország életére hatásra voltak.
Kezdjük akkor a negatívokkal. Ott volt a bányászjárás, aminek kapcsán a mai napig nem lehet tudni, hogy konkrétan milyen szerepe volt az egykori, tegnap elhunyt államfőnek.
Bányászjárás előtt még akkor, ha megengedik, akkor még mondanék két-három mondatot, hogy megértsük Ceauşescut, tehát a bányászjárás során tanúsított magatartását megértsük, akkor nagyon dióiban át kell futnunk az ő életpályáján. Tehát 1945 után kapcsolódik be az ifjúsági és politikai életbe, tehát a kommunista ideológiában szocializálódik, abban nő fel, azt tanulja meg. Az idősebb hallgatók szerintem tudják, hogy mit jelent az, hogy sztálinizmus, tudják azt, hogy mit jelent, hogy proletár diktatúra, tudják azt, hogy mit jelent a burzsoázia, polgárság, az egyház ellen agitálni, tehát hallották az iskolában, hallották a különböző élethelyzetekben. Tehát Ceauşescu ebben a rendszerben nő fel, és ebben a rendszerben vállal közéleti szerepet. Moszkvában tanul, mint nagyon sok magyar sorstársa is, akár Fazekas János, az ő nevét is az idősebbek ismerhetik, vagy Király Károly, az ő nevét szerintem még többen ismerik. Ifjúsági mozgalmistaként kezdte, önkéntesen dolgozott a különböző ifjúsági munkatelepeken a II. Világháború utáni újjáépítési folyamatokban, aztán Moszkva, és Moszkvába való visszatérése után egyre több vezető tisztséget, vezető funkciót kap a különböző ifjúsági és kommunista szervezetekben. Ifjúsági vezető lesz, majd Jas megyei első titkár, és gyakorlatilag ez a tehetséges és amúgy nagyon jó megjelenésű fiatalember egy szédületesen gyors pályát láthatott maga előtt, és egyre fennebb kapaszkodott a politikai ranglétrán, egészen addig, amíg a Ceauşescu féle vezetés direkt veszélyt látott az ő személyében. Egy sokkal nyitottabb, csíszoltabb, értelmesebb, műveltebb, finomabb ember volt, mint Ceauşescu. Egyértelműen is a diktátor pedig fölfele vagy lefele buktatva lassan kiiktatta a politikai mezőnyből Ceauşescut, és egy félretett, egy parkolópályáról került be 89-ben újra a középpontba, de most már tudjuk egyértelműen forrásokból is, hogy nagyon sokan számoltak úgy vele, mint egy potenciális utódja Ceauşescunak, és amikor már a román rendszer, a Ceauşescu-féle rendszer nagyon-nagyon bemerevedett, akkor már akár külföldön is számoltak volna azzal, hogy ő egy Ceauşescu utáni vezetésnek lehet a tagja. Tehát nem a semmiből tűnt föl, de mindenképpen a diktatúra bukásának köszönheti, hogy hatalom közelébe került. Tehát ilyen körülmények közepette került vezető pozícióba a rendszerváltáskor, tehát a Ceauşescu házaspár bukásakor, és gyakorlatilag szembe kellett néznie egyrészt önmagával, másrészt az akkori kommunista párt maradványaival, erős embereivel, struktúráival, illetve azokkal a helyzetekkel, amelyekkel az akkori rendszerváltás során Románia meg kellett, hogy küzdjön. És azért kezdtem az önmagával való szembenézést, mert mindenki képzelje el azt, hogy az ember beletanul, beleszocializálódik egy élethelyzetbe. Legyen az vallás, legyen az az első 7 év otthon, az iskolák, ezek mindannyiunkra hatással vannak. Minden hallgató, hogyha felteszem a kérdést, biztos, hogy emlékszik nem egy, nem kettő és nem három olyan dologra, amelyet gyerekkorában, ifjúkorában, iskolában, otthon, egyházban, bárhol tanult, és amely végigkíséri az életét, meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodunk. Iliescu a kommunizmusban tanult, a kommunista ideológiának volt a követője, és belecsöppent egy változásba, belecsöppent egy rendszerváltásba, egy olyan helyzetbe, amikor ő maga sem tudta véleményem szerint, és ezt nagyon sokan alátámasztják még, nem tudta, hogy az ország milyen irányba fog menni. És szerintem most így könnyű 35 év távlatából okosnak lenni, de az első 3-4 évben, főleg amíg még a Szovjetunió is létezett az első 2 évben, senki nem tudta volna kereken és tisztán megmondani, hogy ez az ország milyen irányba fog menni. Tehát Iliescu egy ilyen közegben lavírozott, és igen, a kommunista énnyével is szembe kellett néznie. És ilyen körülmények közepette csöppentünk bele akkor ugye a bányászjárásba. Adott egy ország, ahol megbukik egy nagyon-nagyon erős diktatúra, ahol a hadsereg, a belügyminisztérium, a különböző erőszak és állami struktúrák erős emberei még mindig valamilyen szinten kötődnek a régi rendszerhez, megjelenik egy ellenzék, amely addig nem volt az országban, hanem emigrációban létezett az Egyesült Államokban vagy más nyugati országokban, és akkor ebben a helyzetben úgy dönt, nem csak Iliescu személyesen, hanem úgy dönt az az apparátus, amely a hatalmat akkor birtokolja, hogy nem fog teret engedni ennek az ellenzékiségnek, és ekkor erőszakot alkalmazva, bányászokat alkalmazva, erőszakkal levereti ezt az ellenzéket. Én ezt nem azért mondtam ennyire részletesen, hogy Iliescut felmentsem a döntése alól, mert az erőszak az erőszak, függetlenül attól, hogy most milyen megfontolásokból, milyen védekezési vagy önvédelmi megfontolásból alkalmazta, vagy engedte alkalmazni, vagy nézte el annak az alkalmazását, csak a történész feladata az is, hogy megértse azokat a folyamatokat, amelyek elvezetnek egy történelmi eseményhez. Tehát ez megtörtént, ez mindenképpen egy olyan fekete folt az ő politikai karrierjében, amely alól nincs felmentés, az ő időszakában, az ő beleegyezésével, tudtával, vagy akár hívásával érkeztek a bányászok, és egy demokratikus tüntetést azzal az ürüggyel, hogy ez egy legionárius, fasiszta, államellenes tüntetés, erőszakkal leveretett, úgyhogy több száz ember sérült meg, és több tucat ember hunyt el. Tehát mindenképpen fekete folt, és mi magyarok emlékezzünk meg arról is, mondjuk el azt is, hogy ugyanilyen fekete és vak folt az is, hogy megtörtént a Fekete Március Marosvásárhelyen, nem utazott le Marosvásárhelyre, nem sikerült pacifikálni az itteni helyzetet, és súlyos etnikai összecsapásokra került sor, és szintén több ember vesztette életét. Tehát, hogy egy ilyen átmeneti, viharos időszakban kellett neki lavíroznia, és ezeket a hibákat, ezeket a nagy hibákat ilyen körülmények közepette elkövette. Ha még lehet mondani erről a korszakról néhány mondatot, említettem, hogy senki nem tudta, hogy mi fog történni, milyen átmenet lesz. A történelmi források egyértelműen és világosan mutatják azt most, hogy 1990-ben maga az Egyesült Államok, vagy 89-ben, 88-ban, maga az Egyesült Államok, vagy a nyugati világ sem tudta pontosan, hogy mi fog történni ezekkel a kelet-európai országokkal, hogyan fog majd a Szovjetunió szépen lassan kivonulni, milyen rendszerek lesznek. Tehát nem csak Iliescu nem tudta, hogy milyen rendszerek épülnek ki, hanem a világ vezető politikusai sem voltak teljesen tisztában. Volt egy olyan verzió, hogy a Szovjetunió kivonul, megjelennek más pártok, de ilyen erős elnöki rendszerek alakulnak ki 5 éves mandátummal, amelyek kordában fogják tartani ezeket az országokat. De a rendszerváltás olyan gyors volt, és olyan gyors ütemben zajlott, hogy ezek a forgatókönyvek sem valósultak meg, illetve azok az emberek, akik esetleg így gondolkodtak volna, és Iliescut én ezek közé sorolom, azoknak is menet közben váltaniuk kellett. Tehát van egy illető, aki behívja a bányászokat, akinek az idejében megtörténik a Fekete Március, aki a királyt nem engedi be az országban, nem hajlandó vele tárgyalni, aki még abban gondolkodik, hogy talán a Szovjetunióval való szövetség révén egy újfajta ilyen perestrojka típusú rendszer alakul ki, tehát még nem gondolja azt, hogy piacgazdaság meg teljes körű demokrácia, és akkor néhány év alatt eljut arra a szintre, hogy a királlyal megbékél, illetve elismeri azt, hogy Románia helye a NATO-ban van, és a nyugati orientációt is elfogadja. Tehát ez egy hatalmas utazás, ez az Iliescu. Iliescu-féle karrier és politikai pályafutás.
Mert hogy Ion Iliescu volt az, aki végül is bábáskodott Románia, NATO és EU csatlakozása mellett, akkor is, hogyha ezek a folyamatok végül Traian Băsescu államelnöksége alatt következtek be. Ugyanakkor itt történész úr említette a számos negatív dolgot, a számos fekete foltot Ion Iliescu történetében. Valaha lesz, vagy lehet arra számítani, hogy lesz igazságszolgáltatva a történelemnek, az állampolgároknak, akár azoknak, akik érintve voltak ezekben a nem túl pozitív kicsengésű történelmi pillanatokban, vagy azok leszármazottainak, a romániai állampolgároknak?
A történetírás előbb vagy utóbb, sok esetben inkább utóbb, később mindig képes arra, hogy egy többé-kevésbé világos képet fessen történelmi korszakokról. Amikor az emlékek annyira elhalványulnak, hogy a szubjektivizmus veszélye nem annyira erős, amikor egyre több forrás, egyre több mozaik kerül elő, és össze lehet állítani egy képet, és meggyőződésem, hogy a rendszerváltásról, vagy akár Iliescu személyes politikai karrierjéről is egy árnyaltabb képet fogunk kapni. Az, hogy az igazságszolgáltatás, tehát a politikai, vagy általában az igazságszolgáltatás az még időben tud-e lépni, az úgy tűnik, hogy az esetek többségében nem. Ugyanez volt a náci Németország esetében, vagy a különböző más rendszerváltások esetében, hogy van egy hosszú átmeneti időszak, és nagyon sokan megússzák, akár a szimbolikus ítéletet is, de meggyőződésem, hogy egy adott időpontban, időszakban történetírás képesebb lesz erről kerekebb és jobb képet festeni. Pont úgy, ahogy Romániában például nem beszéltek 45 éven keresztül nem beszéltek a holokausztról. Romániában, tehát nem csak Észak-Erdélyben, hanem Románia más területein is volt holokauszt, zsidógyilkosság, és pontosan az Iliescu időszakában következett be az, hogy egy történetírói bizottság alakult, egy jelentés készült, ez is az Iliescu nevéhez köthető, hogy elismerte azt 40-valahány év után először, hogy Romániában volt holokauszt, és igen, akkor a történészek egy sokkal világosabb képet festettek azokról a borzalmakról, amelyek megtörténtek Jas környékén, vagy Beszarábiában. És pont így én azt hiszem, hogy rendszerváltásról, forradalomról, annak különböző aspektusairól is lesz majd kép, hogy mi megérjük-e vagy sem, azt én most nem tudom megmondani, jó lenne, de hogy lesz, arra szinte mérgezni.